Szeretettel köszöntelek benneteket. Először is szeretnék bocsánatot kérni a nagycsoportosoktól, mármint nem a nagycsoportos óvodásoktól, hanem a nagyobbaktól azért, mert nem szóltam nekik, hogy ma be kell jönni ide, mivel Gábor bácsi ugye a testvére halála miatt megemlékezés van. Én meg nem tudtam nektek most külön felkészülni, mert igéhirdetésre is kellett készüljük. És aztán meg beparancsoltalak titeket. Úgyhogy ne haragudjatok, ne legyen ezért több is a szívetekben, hanem hallgassátok nyílt a Isten igéjét. De azért jó volt, hogy bejöttetek, mert az jutott eszembe, hogy milyen jó dolog, csak azt mondom, be kell jönni, egy percetek van rá, és fogták a fiúk, és bejöttek. Fú, nekem ez egy csoda volt, olyan jó érzés, hallgatnak a szavamra. És az jutott eszembe közben, hogy na körülbelül ez a különbség többek között az Úr Jézus meg köztem. Én azt mondom a fiúknak, hogy gyertek be, bejönnek. Hát ennyire, ennyit elég talán. Az Úr Jézus azt mondja Lázárnak, kelj föl, fölkelt. Óriási különbség. De képzeljétek el, ahogy ti bejöttetek, az én szavamra Lázár ugyanúgy támad fel a halálból. Az Úr is azt mondja, kelj föl, és fölkelt Lázár. Milyen óriási különbség van Jézus és az ember szava miatt között. Hát ma húsvétkor két helyről szeretnék nektek igét olvasni. János evangéliumából a 20. részből először az első 18 verset. Gondoltam, hogy felolvassuk a húsvéti történetnek a pontos leírását. Tehát János evangéliuma 20. részéből. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt, az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus néven szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabuni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat. A másik helyen, ahonnan az igét szeretném nektek felolvasni, az a első korintusi levélből, a 15. részből. Az első öt verset. Pál apostol írja ugye. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Eddig az Isten igéje, imádkozunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy olvashatjuk ezeket az igéket, hogy hozzánk is eljutott az örömhír. Köszönjük, hogy igazak a te beszédeid, és bölcs az ember, aki hallgatja azokat és megtartja azokat. Kérlek, Uram, hogy add azt a kegyelmet, hogy hit nyíljon a szívünkben, hogy hittel tudjuk fogadni ezeket az igéket. Ámen. Nagyon nehéz a feltámadásról beszélni, főleg nagyon nehéz a feltámadás, meg a húsvét tényéről beszélni évről évre. Amikor húsvét van, nagyon kötött az a mondani való, amiről beszélnünk kell, és egy olyan dologról próbálunk meg elmélkedni, vagy egy olyan dologról gondolkozunk, amiből semmi tapasztalatunk nincsen. És igazából a húsvét üzenetét, ugye Géza bácsi is kérdezte a fiatalokat, hogy mi a húsvétnak az üzenete, és már a fiatalok is gyerekkorukban is tudják, hogy az Úr Jézus haláláról és feltámadásáról van itt szó. Miért kell ezt mégis újra és újra hallgatni? Miért kell ezt újra és újra elmondani, hogyha már mindenki tudja? Azért, mert ez lesz az az üzenet, amely igazán fontossá válik életünknek a legdöntőbb perceiben. Mert el fog jönni mindenkinek az a pillanat az életében, amikor egyedül lesz. Eljön az a pillanat, amikor már nem lesz több gyógyszer. Amikor elfogy az orvosi szaktudás, amikor elfogynak a napok, elfogynak az évek, amikor jártányi ereje nem lesz az embernek, amikor már nem tud különböző módszerekhez folyamodni, amikor már semmi eszköz nincsen, hanem tudja, hogy el kell menni minden élőknek az útján. Mindenki szembe fog ezzel találkozni, ha csak az Úr hamarabb el nem jön. És ekkor a legfontosabb üzeneté a húsvéti üzenet fog válni az ember számára, hogy van tovább, és van feltámadás. A feltámadás üzenete egy haldokló ember számára legfontosabb. Egy olyan embernek, aki nem fog meghalni, teljesen jelentéktelen. Egy olyan ember számára, akit meg se érint a halál, akinek köze nem lesz a halálhoz, annak a feltámadás üzenete egy felesleges üzenet. Viszont az az ember, akinek egyszer valamikor szembe kell nézni a halállal, annak az embernek a feltámadás üzenete az életbevágó üzenet, és a legfontosabb üzenet. Én arra tudok visszagondolni nyilván, amikor én kórházban voltam, az olyan, mint mikor ott megáll az emberrel az élet. Kinézel az ablakon, az emberek beszállnak az autóba, kiszállnak az autóból, hozzák az ebédet, az ételszállítók, viszik a szennyes ebédeket. Jönnek emberek, kijönnek a kórházból, rágyújtanak egy cigire, megbeszélték, ez így van most, úgy vagy, úgy. Megy tovább a saját dolgára, bemegy a boltba, kijön a boltba, csinálj dolgát, te meg ott vagy és nézed. És tudjátok, aki ott van a halálnak a küszöpén, ugyanezt éli át. Az élet megy tovább, de te már kezdesz kiszállni a vonatból. Ezeknek az embereknek, és hogyha mi ebbe a szituációba jutunk, a feltámadás üzenete életbevágó üzenet. Mindenféle bibliai tanítás eltörpül ezek mellett, és a feltámadás ténye, a feltámadás reménysége, a húsvétnak az üzenete, viszont mint egy Monteverest ki fog magasodni, és egyedüli kapaszkodóvá fog válni az ember életében. Mit üzen a feltámadás számunkra? Három alapvető üzenete van a feltámadásnak, amiről az ima órán már szó is volt. Az egyik üzenete, amit Pál apostol így örökített meg. A halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult az Úr Jézus. A feltámadása bizonyíték arra, hogy Jézus Krisztus Isten fia volt, tehát hogy ő a megváltó. Ez a pecsét arra, hogy valóban ő a Messiás. Valóban ő a megváltó, valóban ő az, akit keresni kell. Erre a pecsét a feltámadás volt. Ez az egyik legfontosabb üzenet. A másik, szintén Pál apostol írja, ám de Krisztus feltámadt a halálból, mint az elhunytak első zsengéje. Ha ő feltámadt a halálból, vagyis megtörte a halált, vagyis elsőnek kinyitotta azt a kaput, ami a halálon vezethet tovább, akkor nekünk is, Reménységünk van arra nézve, és Péter is ezt így fogalmazza meg, ez a harmadik, újjászült minket Krisztus halotta közül való feltámadása által élő reménységre, nekünk is lehet reménységünk arra, hogy feltámadunk. Ezt muszáj minden évben legalább egyszer kiemelnünk, hogy van feltámadás, Jézus utat nyitott, valóban ő a megváltó, és nekünk is kell, hogy reménységünk legyen abban, hogy bennünket is feltámaszt. Ezt évről évre meg kell tanulni, ezt évről évre ismételni kell, hogyha eljutunk arra a pontra, ez eszünkbe jusson. Gondolkoztam azon, hogy ezen az alap üzeneten kívül vajon milyen olyan üzenetet rejthet számunkra a húsvét, amelyet arra az időszakra tartogat számunkra Isten, amikor még itt élünk. Amikor még itt élünk a Földön, amikor nem elkészülni megyünk, nem abban az állapotban vagyunk, hogy elkészüljünk erről a földi világból a következő életünkre, hanem amikor itt éljük a földi életünket, vajon erre a mostani napjainkra van-e a húsvétnak üzenete, a húsvéti történet üzenete számára. Én nekem egy üzenet domborodott ki, és azt szeretném elmondani nektek röviden, ami nekem egy üzenet lett húsvétkor. A húsvéti üzenetet, a feltámadás örömhírét nem lehet külön kezelni a halál tényétől, a nagypénteki eseményektől. Azt, hogy Jézus meghalt, eltemették, és feltámadt. Még a sok száz éves apostoli hitvallás is, ami a kereszténység egyetemes hitvallása, minden keresztény felekezet vallja, ugyanúgy mi is az apostoli hitvallást, úgy fogalmaz, hogy eltemették, és feltámadt a harmadik napon. Ez a kettő, ez elválaszthatatlanul összetartozó fogalmak. Nem lehet beszélni a Jézus feltámadásáról, a Jézus halála nélkül. És Jézus halála is a Jézus feltámadása nélkül értelmezhetetlenné válhat bizonyos szempontból. Nézzétek meg, hogy már az apostoli korban, az apostolok cselekedetei, ha végigolvassátok, párhuzamba hirdették ezeket. Pontosabban a halálról, a halálát magyarázták, Jézus halálának magyarázták és bizonyították. A Jézusnak a feltámadását pedig csak hirdették. Miért van ez? Nagyon-nagyon fontos volt, hogy lássák az akkori emberek, hogy a megváltónak miért kellett meghalni. Én nekem csak egyetlen egy gondolat volt a megváltó halálával kapcsolatban bennem így, mikor otthon is olvastuk az igét. Ugye azt mondja az Úr Jézus saját magáról, hogy az emberfia bűnös emberek kezébe adatik. Mennyire világosan látszik, hogy mi történik azokkal a dolgokkal, ami a mi kezünkbe adatik. Mennyire világosan. Bűnös emberek kezébe adatik. Nézzétek meg, mi a mi kezünkbe került. Isten azt mondja, jó van, itt van emberek, az Úr Jézus, itt van a fiam. Mit fogtok vele kezdeni? Hát ezt kezdték velük. Megfeszítettük, ugye, és kigúnyoltuk, megostoroztuk. Az emberfia bűnös emberek kezébe kerül. Mi történik, amikor valami Isten kezébe kerül? Nézzétek meg, mikor oda került az Úr Jézus kezébe, akár az 5 kenyér, vagy a 2 hal, megsokszorozódott. Mikor az Úr Jézus oda került Istenhez, mi történt vele? Feltámadt a halálból. Ez a különbség köztünk és Isten között, mikor valami a mi kezünkbe kerül, mikor valami Isten kezébe kerül. Tehát a halált, ezt el kellett, hogy magyarázni, hogy miért kellett neki meghalni. Ez arról is egy magyarázat volt, hogy milyenek vagyunk mi emberek. El kellett azt magyarázni, hogy valóságosan meghalt az Úr Jézus. Pontosan, részletesen le van írva evangéliumokban, pénteken is beszéltünk erről, hogy mennyire részletesen le van írva, hogy valóságosan meghalt az Úr Jézus. Azért, mert hogyha ez a halál nem történt volna meg, akkor igazából a feltámadás értelmetlen. Akkor egy hamisítvány az egész. Ezt bizonyítani kellett. Jézus feltámadását viszont nem kellett magyarázni. Soha nem magyarázták Jézus feltámadását, hanem Jézus feltámadás egyszerűen csak hirdették. És voltak rá bizonyítékok, ezeket elmondták. Az a tény, hogy ez a Jézus halála és feltámadása igazából együtt nyeri el az értelmet, arra kell, hogy irányítsa a figyelmünket szerintem ezen a húsvéton, hogy életünkben nagyon sok dolog, sőt a legtöbb dolog önmagában nem értelmezhető. Nem értelmezhetőek az események önmagukban, nem értelmezhetőek nagyon sok történés önmagában, sőt azt is kimerem jelenteni, hogy nem értelmezhető az életünk önmagában, felfoghatatlanná válik az emberi létünk, a létezésünk önmagában, hanem csak valamivel együtt, valamivel összeállásban tudjuk, összevetve tudjuk ezt értelmezni. Éppen úgy, mint ahogy Jézus halála értelmezhetetlenné válik önmagában, vagy Jézus feltámadása is értelmezhetetlenné válik önmagában. Nézzétek meg, ha Jézus halála megtörtént volna, megtörténik Jézus halála, de mondjuk nem támad fel, akkor mit mondanánk Jézusról? Egy igaz ember volt, és egy próféta volt. De egyáltalán nem tudnánk róla elmondani a legfontosabbat, hogy ő volt a megváltó, ő volt az Isten fia. Viszont mivel feltámad, elmondhatjuk, hogy Isten hatalmas fiának bizonyult, reménységünk lehet, és hogy nekünk lehet arra reménységünk, hogy bennünk is feltámad. Mennyire más üzenetet hordoz? Mennyire más a tartalma annak a szónak, akkor a meghalásnak, hogyha van feltámadás. És nézzétek, ugyanúgy a feltámadás, hogyha azt mondjuk, hogy nem volt halál, akkor a feltámadás az egy hamisítvány. Ennek a kettő dolognak, tehát az összeállásából rajzolódik ki a teljes igazság. Nagyon oda kell figyelnünk a mai világban, hogy ne önmagunkba szemléljük az eseményeket. Ne önmagunkba szemléljük a mi életünket. És a bizonyos információkat ne önmagunkba szemléljük, hanem nézzük ma a környezetét. Emlékszem, mikor elkezdtem járni sok-sok évvel ezelőtt már a teológiára, már unásig hallgattuk azt, hogy egy bizonyos bibliai szakaszt nem lehet csak önmagába magyarázni. Nem lehet az, hogy le van írva egy mondat, és te azt egy mondatot magyarázod. A szánkba rágták, nézd meg, hogy mi van a szövegkörnyezetben. Nézd meg, hogy az milyen környezetben hangzott el. Nézd meg, hogy ki mondta, nézd meg, mikor mondta, nézd meg, kinek mondta. És mikor ez megvan, illeszd bele az egész Bibliának az üzenetébe. És az fogja kiadni az igazságot, a valódi üzenetet. Mekkora nagy igazság. És milyen nagy félrelépéseket tehet az ember, hogyha a Szentírást önmagába próbálja meg magyarázni egy-egy igeverset kivéve. És azt mondja, de hát le van írva a Szentírásban. Igaza van? Hát tényleg igaza van. Bizonyos dolgok tényleg le vannak írva a Bibliában. De nem úgy vannak leírva, nem abban az értelemben, ahogy az önálló mondatrész akár elhangzik. Hanem meg kell figyelni, hogy miért iratott rá, kinek iratott rá, mikor iratott rá. És az egész szövegkörnyezetét meg kell, hogy nézzük. Nézzétek meg, csak a Biblia magyarázatnál mennyire fontos az, hogy összefüggésben nézzük az eseményeket. De nem csak a Biblia magyarázatnál fontos, hanem a mi személyes életünknél is fontos, hogy összefüggésében nézzük az eseményeket. És az egész életünkben fontos, hogy valamihez kapcsolódva, valamihez viszonyítva együtt nézzük az életünket. Ha Isten nélkül nézzük az életünket, teljesen függetlenül Isten nélkül, akkor eljuthatunk arra, hogy igazából az életünknek mi az értelme. Feltevődik ez a kérdés. Értékes vagyok itt a Földön? Van-e haszna az életemnek? Mire vagyok jó itt az életemben? Találkoztatok már ezzel a gondolatokkal? Minden ember találkozik ezzel a gondolatokkal, főleg egy depresszív pillanatában. Ugye? Mindenkinek vannak mélypontjai, amikor azt érzi, nem vagyok jó a munkámban. Nem úgy tudok teljesíteni, hogy szeretnék. Vannak előttem ideálok, ahogyan szerintem élni kéne, de igazából nem tudom megütni azt a szintet. Egyszerűen látom, hogy mi lenne a helyes, de nem tudom azt tenni. Nem telik több előlem. Látom, hogy hogyan kellene, látom, hogy milyennek kellene lenni, milyennek szeretnék élni, milyen ember szeretnék élni. Nem tudom megütni a saját magam által felállított mércét, és azért az ember ebből a pillanatnyi önmagáról alkotott képéről azt mondom, hogy egyedül vagyok a világban, igazából nem számíthatok senkire, nem szeret engem senki. Ez az, amikor önmagába szemléli az ember az életét. De az ember életét ugyanúgy nem szabad önmagába szemlélni, mint ahogy se a feltámadást önmagába nem szabad szemlélni, sem pedig a halált nem, Jézus halálát nem szabad önmagába szemlélni, hanem csak együttesen szabad szemlélni. Az ember életét nem szabad önmagában szemlélni, hanem az ember életét csak Istennel kapcsolatban szabad szemlélni. Ez nagyon-nagyon fontos. Összetartozó dolgokat csak együtt szabad nézni. És nézzétek meg, hogyha az ember a saját életét nem önmagába kezdi vizsgázni, hogy ki vagyok, mi vagyok, és emiatt esetleg felfúvalkodna, vagy nagyon mélyre kerülne, hanem Istennel kapcsolatban kezdi el vizsgálni az életét, rögtön helyére áll a mérleg. Rögtön egy egyensúly állapotba kerül. Mert rögtön látja, hogy nem egyedül vagyok, hanem van egy atyám, van egy teremtőm, nem véletlenül vagyok a világon, hanem céllal jöttem a világra. És nem igaz, hogy engem nem szeret senki, mert annak, hogy engem szeretnek, annak az a bizonyíték, hogy Jézus Krisztus meghalt éltem a kereszten. Pont. Nem az a bizonyíték, hogy nem tudom én milyen jól mennek a dolgaim, vagy pedig sikeres vagyok, vagy elismert. Az a bizonyíték, hogy én egy szeretett ember vagyok, és valakihez tartozok, mégpedig az én teremtő Istenemhez, aki soha nem mond rólam, hogy ő létezik, ő teremtett, és hogy a fiát adta értem. És nézzétek meg, hogy ennek a két dolognak az együttállásából mennyire más értelmet nyerhet az ember élete. De hogyha külön próbálod szemlélni az életedet Isten nélkül, akkor egy torz ítéletre juthatsz. És nézzétek meg, a mai világ miről szól? Kiragadnak mondatokat, kiragadnak tényeket, kiragadnak képeket, kiragadnak fotókat, kiragadnak állításokat, és azt mondta, ezt mondta. Hát nézd meg, itt volt, nézd meg, ezt tette. Igaz, amit mondanak? Igaz, ezt mondta. Ott volt, le van fényképezve, de az egész hazugság. Az egész hazugság, mert nem az összképet mutatják, és nem az összességében mondják a dolgokat. Ezért nekünk kötelességünk, és nekünk szerintem a húsvéti üzenet felhívja arra a figyelmünket, hogy együtt állásban nézzük meg a dolgokat. Az összetartozó dolgokat igenis együtt kell értelmezni. És az életünkben rengeteg dolog van, amit összetartozik, és összekapcsolódásukban kell szemlélni és értelmezni. Erre nagyon kevés felhívás van. És szerintem erre még a gyülekezetben is kevésszer szoktunk odafigyelni, hogy bizonyos dolgokat csak más dolgokkal kapcsolatban szabad vizsgálnunk és értelmeznünk. Tegnap előtt voltam biciklizni Pósteleken. Nagyon jó volt. Jól elfáradtam. És ahogy jöttem vissza, találtam egy gyönyörű sárga macit. Ott volt Gerla és Póstelek között. Hú, ezt mondom... Mi ennek a macinak a története? Vajon hogy került oda? Elmondhattam volna, legalább három verziót elmondhattam volna. Ezt a macit a gyerek az apukájától kapta, és az apu nem engedte el most a gyereket a barátjaihoz játszani, ezért fogta a macit, kivitte és elhajította. A másik történet, ezt a macit, sajnos ez a gyermek elvesztette, és most nagyon-nagyon keresi ezt a macit, és sír ránta, mert ezt az apukájától kapta, akit a legjobban szeretett. A harmadik pedig ezt a macit ellopta a kis egy barátjától, és most el akarja tüntetni a nyomokat, és ott a maci, de hát a gyerek meg valahol sunyog a szívében. A maci önmagában nézve ezt az üzenetet hordozta. Melyik az igaz? Mikor tudjuk meg? Akkor volt igaz, amikor megfogtam macit, és vittem előre magammal, és odaadtam a gyereknek, aki azt mondja, köszönöm szépen, hogy visszatetszett hozni a macimat, és odaadtam neki. És tudtam, hogy melyik történet az igaz. Mikor tudtam meg egy történetnek a valóságát? Hogyha kapcsolatba került valami mással, ha kapcsolatba került a gazdájával. És ugyanúgy vannak események, amelyekről ott hevernek előttünk események, ott hever az életünk, ott hever egy történet. És azt mondom, tudom mi a megoldást. Nem fogod tudni a megoldást, legalább három alternatív megoldást. A macira én ki tudtam találni. A te életedre is, hogy miért tartott az életed, három alternatív megoldást lehet, hogy tudnék mondani. De odaállítod a gazdád mellé az életedet, mint ahogy a macit odaállítottam a kisgyerek mellé, aki újjongva fogadta ott Pósteleken az úton, tudtam, hogy mifán terem az a maci. Tudtam a maci történetét. És ha téged is odaállítanak a te teremtőd, a gazdád mellé, tudom, hogy miért tartott az életed. Tudom, hogy hogy kerültél oda. Miért vagy ott, ahol vagy? Minden csak a gazdádhoz viszonyítva értelmezhető. Nagyon fontos húsvét üzenet, összességébe szemléld a dolgokat. Mert akkor megértheted a dolgok menetét, megértheted a dolgok miben létét. Mi az, ami még segít bennünket abban, hogy megértsük a világ folyását, megértsük a mi életünket, vagy megértsük egyáltalán a dolgokat? Ennek az összekapcsolásnak az inverze, vagyis az ellentéte a szétválasztás. Vannak dolgok, amiket össze kell kapcsolni. Erre hív fel bennünket a húsvét. Kapcsold össze a dolgokat. És vannak dolgok, amelyeket szét kell választani, és csak akkor fogsz megérteni dolgokat. Csak akkor tudod igazán megismerni a dolgokat, ha szétválasztasz dolgokat. Nézzétek meg, hogy kerül hogy kezdődik a Szentírás. Az egyik első mondata a Szentírásnak az, a föld pedig kietlen és puszta vala. Híres mondás, ugye még szokták a nem, Bibliát nem ismerők is idézni, hogy tohu va bohu, ugye ezt szokták mondani. Hát ez mit jelent? Én utána néztem, zűrzavar, káosz, átláthatatlan összevisszaság. Tohu va bohu, kb. Ez volt kezdetben. Nézzétek meg, hogy ne legyen összevisszaság, átláthatatlan minden. Mit tett Isten? Teremté tehát Isten a mennyet, és elválaszták a mennyezet alatt való vizet, a mennyezet felett való vizektől. Elválasztá tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Mit csinált Isten? Kezdte szépen szétválasztani a dolgokat. Te mész erre, te mész arra. Nézzétek meg, a szétválasztása a dolgoknak ugyanannyira megértést segíti, mint az, hogy összekapcsolunk dolgokat. És nézzétek meg, ez a szétválasztás, ez nem egy egyedüli dolog a megismeréshez, hanem ez nagyon is áthatja az egész Szentírást. Jeremiásnak, aki a teremtés után már jóval később élt pár ezer éve, ezt mondja Isten. Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állsz. És ha elválasztod a jót a hitványtól, olyannál leszel, mint az én szám. Ki lehet olyan, mint Isten szája? Mit jelent az, hogy Isten szájának lenni? Az Isten szájának azt lenni, hogy igaz állításokat mondani a dolgokról. Ez Isten szája. Mikor tudunk igaz állításokat megfogalmazni dolgokról? Akkor, hogyha igaz állításokat látunk, és megértjük a dolgok menetét. És ez mikor történik meg? Azt mondja, ha elválasztod a hitvány dolgokat az igazaktól, ha teszel különbséget, ha kimondod valamiről, hogy ez rossz, ha kimondod valamiről, hogy jó. Jellemző ez a korunkra? Eléggé nem. Se az nem jellemző a korunkra, hogy összekapcsol összetartozó dolgokat, se az nem jellemzi a korunkat, hogy szétválaszt dolgokat, hogy az ember el tudjon igazodni, hanem az sajnos az jellemző a korunkra, hogy összekapcsol olyan dolgokat, amelyeket soha nem szabadna összekapcsolni, és szétválaszt olyan dolgokat, amelyeket soha nem szabadna szétválasztani. Nézzétek meg, Pál apostol az Új Szövetségben ugyanezt a gondolatot folytatja. Hát nem tudjátok, hogy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Válasz külön. Azt a kovászt, azt vedd ki belőle. Nem szabad, hogy egy legyen. Vagy pedig Pál apostol azt mondja szintén. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert miközben egymásnak, higasságnak, gonoszságnak. Azt szokták hinni, hogy ez az ige, ez a férfi és nő kapcsolatára vonatkozik. Arra is vonatkozik. De alapvetően nem erre vonatkozik. Egyszerűen egy nekös üzleti szövetséget. Semmilyen szövetségben ne legyél olyanokkal, akik nem hívők. Miért? Miért ilyen kemény Pál apostol? Mert ha belegondolunk, ez egy kemény üzenet, azt mondja, hogy ne legyél olyanokkal, akik nem hívők olyan kapcsolatban, hogy te mondjuk részes társ vagy bennem. Azért, mert teljesen más az értékrendszered. Teljesen más lesz. Egy ideig lehet, hogy együtt tudsz haladni, de onnantól kezdve, hogy törésre kerül a dolog, a nem hívő az megy a maga útján, de te nem fogsz tudni menni, mert te Istenhez szabod magad. Te nem tudsz más csinálni, mert te hozzá vagy kötve Istenhez. Ha a szíved igazán hozzád ért, te nem fogsz tudni más csinálni. Vagy nézzétek meg a szétválasztásra. Azt mondja valahol még Mózes, hogy ne legyen olyan anyagú ruha rajtad, ami két különféle szövetből van szőve. Hát mit jelent ez? Mi közünk van nekünk ma 2026-ban két különböző szövetű ruhához? Hát állítom rajtam, van vagy 10 különböző szövetű ruha. Miért kellett ezt mondania Istennek? Nagyon egyszerű a megoldás. Nem szabadott olyan ruhát felvenni a zsidóknak, ahol volt állati eredet, meg növényi eredet. Miért? Mert az ilyenfajta ruha az csak a papoknak jár, és abból készült a szent sátornak a szövete. És te nem teheted, az egy elkülönített anyag volt. És te nem hordhattál hétköznapi viseletre olyan ruhákat, nem hordhattál olyan anyagból ruhát, ami el van különítve Isten számára. Egyszerűen meg kellett különböztetni a szentet a közönségestől. Nem tehetjük a szentet közönségessé. Nagyon fontos volt az elválasztás, mert mihelyt ez összekeveredik, onnantól kezdve az ember életében egy katvasz, egy átláthatatlanság kezd kialakulni. Nézzétek ma, a Szentírás nagyon-nagyon sokszor felhívja erre a figyelmet. Húsvétkor viszont nem a szétválasztás van a hangsúlyon, hanem a dolgok összekapcsolódása. Mint ahogy a feltámadás összekapcsolódik a halállal, a halál a feltámadása, és együtt értelmezhető, az húsvét üzenet számunkra, hogy az életünk se értelmezhető, és az életünk dolgai sem értelmezhetők önmagában. Én felírtam néhány dolgot. Nézzétek meg, mit tesz az ember a bűneivel? Mikor az ember rájön, hogy vannak bűnei, az ember ráébred arra, hogy bizonyám egy képet beálltam egy életre, teszem a dolgomat, megszoktam egy bizonyos életritmust, egy bizonyos gondolkozást, elfogadnak a gyülekezetbe, elfogadnak a munkahelye, mindenütt, de érzi, hogy vannak olyan gondolatai, vannak olyan tettei, amelyekre azt kell kimondani, hogy bűn. Ha ezt így önmagunkban nézzük, a bűnt, akkor az embert összenyomasztja. Össze lehet kapcsolni a bűnt két dologgal. Egyrészt összekapcsolhatjuk azzal, hogy a bűnnek a következménye halál. Tehát semmilyen bűn nem lesz ítélet nélkül. Semmilyen bűn nincsen az életünkben, aminek nincs következménye. Minden bűnünknek van következménye. Ezzel is összekapcsolhatjuk, és ez igaz. De ez már egy hármas kapcsolat kell, mert hogyha a bűnhöz kapcsolódik egy bűnbánat, akkor jön az ige, hogy hű és igaz ő, mert megbocsátja a mi bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonoszságtól. Érzitek ezt a hármas kapcsolódást? Itt már sokkal összetettebb a kérdés. És nem szabad egyiket se önmagába nézni. Nem szabad önmagába nézni a bűneinket. És az is hiba lenne, ha csak azt nézném, hogy a bűneim büntetése halál. Ha nem abba kell nézni, igen, a bűneim büntetése halál, és ítéletet hoz magával, de hogyha én megvallom az én bűneimet, akkor hű és igaz van arra megbocsátás. Nézzétek például azt, hogy a feltámadás, amit már említettem is, Jézus feltámadása, mennyire összekapcsolódik a mi feltámadásunkhoz. Nézzétek azt, hogy Jézus áldozata nem önmagában való áldozat, hanem az is egy békességszerző áldozat. Nézzétek meg azt, hogy a hit, a cselekedetek mennyire összekapcsolódnak. Egymástól külön értelmezhetetlen dolgok, viszont együtt, viszont nagyon is értelmet nyernek. Ezeken a dolgokon gondolkoztam húsvétkor. Remélem, hogy nem voltam magasröptű, és remélem, hogy nem volt olyan, amit ne lehetne megérteni. Nekem ezek sokat jelentettek. Picit szemléljem így az életet, és talán egy picit kapjanak az életemben ezek a dolgok nagyobb hangsúlyt. Hogy figyeljem a dolgokat az összefüggésükben. Figyeljem a dolgokat, ne önmagába kezeljem a dolgokat, hanem figyeljem meg a környezetükbe, és az egymással összekapcsoló dolgokat együtt értelmezzem. Viszont legyenek olyan dolgok, amelyeket meg igenis merjek szétválasztani. És kimondani arra, hogy az nem jó, kimondani arra az, hogy jó. Kimondani azzal valamire, hogy ezzel vállalok közösséget, és ezzel nem vállalok közösséget. Ez egyrészt veszteséggel jár. Mert amivel nem vállalok közösséget, attól én elszakadok. Viszont egy óriási nagy nyereséggel jár azzal, hogy amivel közösséget vállalok, másrészt kap az ember egy tisztánlátást, az életnek az értelmezését, és a saját életét is a maga realitásába és valóságába fogja nézni. Hát áldott feltámadási ünnepet kívánok nektek. Amen.